Harmadik fejezet. Bezos para golpes. A csók fájdalmat okoz. Pierre Gringoire egészen megdermedt, mire a Gréf térre ért. A Molnárok hídján kelt át, hogy elkerülje a pénzváltók hídján tolongó néptömeget és Jean Fourbault zászlócskáit. De arra haladtában a püspöki malom kerekei úgy befrecskelték, hogy csuromvizes lett a köpenye. Ezen felül úgy érezte, hogy darabjának bukása óta még fázékonyabbá vált. Igyekezett is közelebb férkőzni a tér közepén lobogó csodálatos örömtűzhöz, ezt azonban tekintélyes tömeg állta körül. Átkozott párizsiak, mondta maga magának Gringoire, mivel drámaköltő lévén kedvelte a monológot. Hát nem elállják előlem a tüzet. Pedig nagy szükségem volna egy kis kuckóra a kályha mellett. A cipőm csak úgy nyeli a vizet, és ráadásul még ezek a nyomorult malmok is összekönnyeztek. Ördög vigye Párizs püspökét valamennyi malmával együtt. Szeretném tudni, hogy minek az ördögnek malom egy püspöknek. Talán ott akarja hagyni a püspökséget, és Molnár akar lenni. Ha egyéb nem hiányzik hozzá, mint az én átkom, hát azt megkaphatja malmostul, székesegyházastul. Na, de lássuk csak, hol nem hajlandók-e elmozdulni a helyükről ezek a szájtátiak. Kérdem, mit keresnek itt? Melegszenek. Szép mulatság. Nézik, hogyan ég 100 rőzseny a láb. Mondhatom, szép látványosság. Hanem közelebbről vizsgálva meg a helyzetet. Úgy ítélt, hogy a kör nem volt tág, ha az emberek csupán melegedni akarnának a király tüzénél. És észrevett, hogy a nézők özönét nem csak a 100 lángoló rőzsenyaláb szépsége vonzotta a helyre. A tömeget széles, üres köz választott el a tűztől, és a térségen egy leány táncolt. Emberi lény volt-e ez az ifjú leány, vagy tündér, vagy angyal? Gringoire-t annyira lenyűgözte a káprázatos látomás, hogy bármi kétkedő filozófus és gunyoros poéta volt is, ezt a kérdést nem tudta eldönteni. A leány nem volt magas, de finom alakja oly merészen karcsú vonalban ívelt, hogy magasnak tetszett. Barna volt, de bőre azt sejtette, hogy napvilágnál az andalúziai és római asszonyok szép aranyszín viszfénye ragyog rajta. Apró lába is olyan forma volt, mint az andalúziai nőké. Szorosan, de egyben kényelmesen helyezkedett el kecses cipellőjében, szélsebesen táncolt, pergett, forgott egy hanyagul lába alá vetett perzsa szőnyegen. Nagy fekete szeméből villám csapott a nézőkre, valahányszor tündöklő arca az örvénylő keringés közepette elvonult előttük. Minden tekintet megmerevedett, minden száj tátva maradt körülötte, és ahogy így táncolt, gömbölydett csupasz két karjával feje fölé emelt csörgő dobjának halk döngésére, karcsún, törékenyen, fürgén, mint egy darázs, síma arany mellényében, öblösödő tarkaruhájában, mezítelen vállával, szoknyája alól egy-egy pillanatra elővillanó finom lábszárával, fekete hajával, lángoló szemével, valóban természet feletti jelenségnek vélte az ember. Igen, gondolta magában Gringoire, ez valami tűzszellem, nimfa, istennő, valami bakhás nő a Menádok hegyéről. Menádok, a görög hitrege tomboló asszony alakjai, utóbb kicsapongó tömegünnepélyek női résztvevői. E pillanatban kibomlott a tűzszellem egyik hajfonata, és egy ráerősített sárgarész pénzdarab legurult róla a földre. Á, dehogy is, mondta a költő, csak afféle cigánylány. Minden ábrándja egyszerre szerte foszlott. A leány ismét táncba kezdett, két kardot emelt fel a földről, és hegyükkel homlokára állítva pergetni kezdte mind a kettőt. Ő maga eközben ellenkező irányban forgott. Úgy van, egyszerű cigánylány volt. De bármilyen kiábrándulást érzett is Gringoire, a kép összhatása még mindig nem vesztette el számára bűvös, varázsos erejét. A színteret az örömtűz éles rőtvilágossága töltötte be, ott rezgett, ott ragyogott körös körül a tömegarcán, és az ifjú leány barna homlokán, és halvány viszfényét a benne imbolygó árnyakkal a tér egyik végében, a pilléres ház, ódon, fekete barázdás homlokzatára, másik végében pedig a kőbító karjaira vetette. Az ezernyi arc között, amelyet a tűz vörhenypirosra festett, egyik arc úgy tetszett, a többinél is inkább belefeledkezett a táncos nő szemléletébe. Szigorú, nyugodt, komor férfi arc volt. Ez a férfi, akinek ruházatát a körülötte szorongó tömeg eltakarta, nem látszott idősebbnek 35 évesnél. Mégis kopasz volt, halántékát alig néhány ritkás szürke hajtincs vette. Széles, magas homloka már ráncosodott, de mélyenülő szeméből rendkívüli fiatalság, lángoló életerő és mély szenvedély sugárzott. Le sem vette tekintetét a 16 éves cigánylányról. De amíg az bohókásan táncolt, csapongott mindenki gyönyörűségére, a férfi merengése, mintha egyre komorabbá vált volna. Mosoly és sóhaj találkozott időnként az ajkán, de mosolya még a sóhajtásnál is fájdalmasabb volt. A leány végül lihegve megállt. A közönség szeretettel tapsolt. Gringoire csinos, fürge, élénk mozgású, fényes szőrű kis fehér kecskét pillantott meg, amelyet eddig nem vett észre. A kecske aranyozott szarvaival és aranyozott patáival, nyakán aranyozott lánccal most úrnőjéhez közeledett, mindeddig a szőnyeg egyik sarkán kuporodott, és onnan nézte a táncot. Jelly, mondta a táncos nő, most rajtad a sor. Leült és csörgődobját kecses mozdulattal a kecske elé nyújtotta. Jelly, folytatta a cigány leány, az esztendő melyik hónapjában vagyunk? A kecske felemelte első lábát és egyet ütött a dobra. Valóban az első hónapot írták, a tömeg tapsolt. Jelly, szólt ismét a leány megfordítva a csörgődobját, a hónap melyik napja van ma? Jelly felemelte aranyozott lábacskáját, és hatot koppantott a dobon. Jelly, folytatta Egyiptom leánya újra meg újra ügyesen megpörgetve a dobot, a nap hányadik órája van most? Jelly hetet koppantott. Ugyanebben a pillanatban hetet ütött a pilléres ház órája is. Boszorkányság van a dologban, hallatszott egy zord hang a tömegből. Annak a kopasz férfinak a hangja volt, aki egy pillanatra nem tévesztette szem elől a cigány leányt. Eszmeralda összerezzent és hátrafordult. A kitörő taps azonban elfojtotta a mogorva közbeszólást. Sőt, a leány lelkéből is kitörölte az emlékét el annyira, hogy ismét kérdezgetni kezdte a kecskéjét. Jelly, mit csinál Giscard Grand Remy mester, a városi karabélyosok kapitánya gyertyaszentelői körmenetben? Jelly mekegve hátsó lábára állt, és olyan aranyos komolysággal kezdett járkálni, hogy a karabélyos kapitány haszonleső szenteskedését kifigurázó mímelést a nézők egész köre kitörő nevetéssel fogadta. Jelly, kezdte újra a leány, a növekvő sikeren felbuzdulva, hogy papol Jacques Charmolou magiszter, az egyházak királyi ügyésze? A kecske leült a hát felére, mekegni kezdett, és melső lábaival oly furcsán hadonászott, hogy mozdulataiban, hanglejtésében, egész testtartásában, mintha csak ugyan Jacques Charmolout látta volna az ember. Éppen csak rossz franciaságát és rossz latinságát nem utánozta. A tömeg pedig egyre lelkesebben tapsolt. Szentségtörés! Istentelenség, hallatszott ismét a kopasz férfi hangja. A cigánylány megint hátrafordult. Ó, mondta, ez a csúf ember. Alsóajkát a felső elé vigyeztve kis fintort vágott, ez úgy látszik szokása volt. Aztán sarkon perdült és hozzálátott, hogy csörgődobjába adományokat gyűjtsön a sokadalomban. Csak úgy záporoztak a nagyobb és kisebb ezüst pénzdarabok, a pajzs díszítésű garasok és a sassal ékesített részpetákok. A leány egyszerre Gringoirehoz érkezett. Gringoire meggondolatlanul a zsebébe nyúlt, a leány megállt előtte. Aratag és pakol, szólt a költő, rátapintva zsebében a valóságra, vagyis a semmire. A csinos leány nem mozdult mellőle, nagy szemével álhatatosan nézte, a csörgődobját felé nyújtva várakozott. Gringoire-t kövér cseppekben verte ki a veríték. Ha most Peru minden kincse a zsebében van, alig, hanem azt is a táncosnőnek adja. Ám de Peru kincse nem volt Gringoire zsebében, és különben is Amerikát akkoriban még fel se fedezték. Szerencsére váratlan körülmény jött Gringoire segítségéül. Hord el magad innen, te egyiptomi sáska! Rikácsolta egy hang a tér legsötétebb zugából. Egyiptomi sáska az indiai eredetű cigányokról, akik a 15. században tűntek fel Európában, sokáig azt hitték, hogy Egyiptomból érkeztek. Állítólag ők maguk is egyiptomi zarándokoknak mondták magukat. A leány riadtan fordult meg. Ez már nem a kopasz férfi hangja volt, hanem asszonyi hang, vakbuzgó, komisz csengésű. Egyébként ez a rikoltás, amely úgy megrémítette a cigány leányt, az arra őgyelgő gyermekseleget nagy jókedvre derítette. Ez a Roland torony remetéje, kiáltozták, vihogták össze-vissza. Morog a szőrcsuhás asszony. Mi az? Talán még nem vacsorázott? Vigyünk neki valami kis maradékot a város asztaláról. És azzal valamennyien a pilléres ház felé fordultak. Eközben Gringoire felhasználva a táncosnő zavarát elindult. A gyerekek kiáltozása eszébe juttatta, hogy még ő sem vacsorázott. Odafutott hát az ételes asztalhoz. De a kis gézengúzoknak gyorsabb volt a lábuk. Mire odaért, azok már letarolták az asztalt. Nem hagytak egy nyomorúságos mézes kalácsot sem, aminek 5 szúért mérik fontját. Mindössze azok a karcsú liliomok és rózsabokrok maradtak ott, amelyeket 1434-ben Mathieu Biterne festett a falra, és ez bizony sovány vacsora volt. Vacsora nélkül nyugovóra térni kellemetlen dolog. De még ennél is mérsékeltebb öröm vacsora nélkül maradni, és ráadásul még azt sem tudni, hogy hol hajtja le fejét az ember. Márpedig Gringoire itt tartott. Sem kenyér, sem szállás. Minden oldalról a szükség szorongatta, és úgy találta, hogy a szükség is igen morcul viselkedik. Régen rájött már az igazságra, hogy Jupiter valami embergyűlölő rohamában teremtette az embert, s hogy a bölcs filozófiáját, amíg a bölcs csak él, szüntelenül ostromolja a sors. Ami őt, Gringoire-t illeti, sohasem látta oly teljesnek az ostromzárat, mint ezúttal. Már hallotta is, hogy gyomra a megadás dobjelét pergeti, és rendkívül helytelenítette, hogy a balsors éheztetéssel győzi le a filozófiát. A mélabús álmodozás egyre inkább elhatalmasodott rajta, még nem valami különös, mégis édes ének szó térítette vissza a valósághoz. Egyiptom ifjú leánya dalolt. Hangja olyan volt, akár a tánca, akár a szépsége. Szinte leírhatatlanul bájos, tiszta, zengő, légies, szárnyaló. Megismétlődő kitörések, dallamok, váratlan befejezések, egyszerű, de éles, fügyszerű hangokkal megtűzdelt zenei szakaszok, olyan ugrások a hanglétrán, amelyek még egy fülemülét is zavarva ejtettek volna, de mégsem nélkülözték a harmóniát. Aztán az oktávák lágy hullámzása, amely úgy süllyedt és emelkedett, akár a fiatal énekesnő keble. Szép arca sajátos mozgékonysággal követte az ének minden szeszélyes fordulatát, a legféktelenebb ihletettségtől a legszűziesebb méltóságig. Mondhatni, egyszer olyan volt, mint egy eszelős, máskor meg olyan, mint egy királynő. Gringoire nem ismerte a dalszöveg nyelvét, sőt a szavak értelme oly kevés vonatkozásban állt azzal a kifejező erővel, amelyel Esmeralda gazdagította a dalt, hogy úgy tetszett, a leány maga sem ért ezen a nyelven. Ez a négy sor például bolondos vidámsággal hangzott az ajkán. Un coffre de gran riqueza hallaron dentro un pilar, dentro del nuevas banderas configuras de espantar. Egy kútban kincses ládát találtak, és abban rémítő alakokkal díszített új zászlókat. Egy pillanat múlva pedig olyan hangsúlyjal énekelte ezt a stancát, hogy Gringoire-nak könnyek szöktek a szemébe. Alarabes de caballo sin poder semenear, con espadas y los cuellos ballestas de buen ecar. Arabok lovon alig tudnak mozdulni, olyan nehezek kardjaik, melvértjük, biztosan célba találó íjaik. De azért a cigánylány dalából leginkább öröm áradt. Mint a csak gondtalan jókedvében dalolászott volna akár az énekes madár. A cigányleány éneke megzavarta Gringoire révedezését, de csak annyira, amennyire a hattyú kavarja meg a vizet. A költő egyfajta elragadtatással hallgatta, és eközben minden egyébről megfeledkezett. Órák óta ez volt az első perce, amikor nem érzett semmi szenvedést. Ez a perc azonban rövid ideig tartott. Ugyanaz a kiáltó női hang, amely imént a cigányleány táncát zavarta meg, most az énekét szakította félbe. Nem hallgatsz el mindjárt, te pokolbeli tücsök! Hallatszott a térnek ugyanabból a sötét zugából. Szegény tücsök hirtelen elnémult. Gringoire befogta a fülét. Ó, kiáltott a nyomorult csorba fűrész, mely szétroncsolta a lantot. Ördög, vigye azt a csuhás asszonyt, szóltak többen is. És a láthatatlan ünneprontó vénasszonynak talán hamarosan oka is lett volna megbánni a cigányleány ellen intézett támadásait, ha ugyane pillanatban nem térítette volna másfelé a jelenlevők figyelmét a bolondok pápájának körmenete, amely, miután számos utcát és teret bejárt, most fátyásan és zsivajogva kikanyarodott a Gréf térre. Ez a körmenet, amely olvasóink szeme láttára indult volt el a palotából, útközben egyre növekedett, és Párizs minden semmire kellőjét, szabadságos csavargóját és vasárnapló tolvaját összetoborozta. Így hát igen tiszteletre méltó látványt nyújtott, mire a Gréf térre érkezett. Elől vonult Egyiptom. Itt a cigányok. A menet élén Egyiptom hercege lovagolt, kantárszárát és kengyelét gyalog menetelő grófjai fogták. Mögöttük tarka összevisszaságban hátukon sírórívó porontjaikkal cigányok és cigányasszonyok, a herceg, a grófok és a közrendűek valamennyien réscsillám díszes rongyokba öltözötten. Mögöttük az Argó királyság haladt, a tolvajok birodalma, az alvilág. Más szóval Franciaország összes tolvajai méltóságuk szerinti egymás utánban. Az alacsonyabb rangúaké volt az elsőség. Így lépdeltek négyes rendekben, e sajátos fakultáson elfoglalt rangfokozatuk különféle jelvényeit hordozva. A legtöbbjük nyomorék volt. Ez sánta, emez félkarú. Ott volt minden vizes nyolcas, minden kagylójelvényes, álzalándok, betörő, reszketegség színlelő, tettetett nyavajatörős, műrokkant, besúgó, áltűzkárosult, kéregető, hamis vagyonbukott, koldus, zsebmetszővé züllött szökött katona, fiatalkorú bűnöző, kicsapott diákból lett tolvajmester és mester tolvaj. Maga Homérosz is belefáradt volna a felsorolásukba. A mestertolvajok és tolvajmestereke konklávéjában alig lehetett felfedezni az alvilág két kutya vonta kordéban kuporgó fejedelmét, a Koldus királyt. Az Argó királyság után a Galileai császárság következett. Guillaume Rousseau, Galilea császára felségesen lépdelt borpecsétes bíbor palástjában. Előtte bohócok ütlegelték egymást, vadfegyvertáncot járva. Körülötte pálcahordozói, cimborái és számszékének hivatalnokai haladtak. Leghátul az írnok testület menetelt fekete talárban felvirágzott májusfákkal, vastag sárga viaszgyertyákkal boszorkány szombatba illő zenebora közepette. A tömegben a Bolondok Egyesületének magasrangú tisztjei vonultak, vállukon gyaloghintóval, amelyen több gyertya égett, mint Szent Genoveva erekje tartóján tökvész idején. És a gyaloghintóban kezében pásztorbottal, vállán püspöki köpennyel, fején főpapi süveggel, az új bolond pápa, a Notre-Dame harangozója, a púpos Quasimodo tündökölt. A fura körmelet minden szakaszának külön-külön zenekara volt. Az egyiptomiak balafóikat, afrikai eredetű ütőhangszer, és afrikai dobjaikat döngették, Argó királyság népe igen csekély zenei érzékelévén, még a violánál, a pásztortülöknél és a 12. századbeli ódivatú rubbebénél tartott. Rubbebe, középkori háromhúros hegedű. Galilea császársága sem tartott jobban lépést a korral. Zenéjében alig lehetett megkülönböztetni a művészet gyermekkorából itreket néhány nyomorúságos rebecnek, ez szintén középkori háromhúros hangszer, a D.A.E. börtönben sínlődő hangjait. Ám de a bolondok pápája körül csodálatos hangzavarban teljesedett ki a korszak egész zenei gazdagsága. Csupa, magas, magasabb és még magasabb hangú rebec zengett ott, nem számítva a fuvalákat és a részfúvókat. Olvasóink fájdalom emlékeznek arra, hogy ez a zenekar Gringoire zenekara volt. Nehéz fogalmat adni arról, hogyan áradt el a büszkeség és a boldogság Quasimodo szomorú szörny arcán, míg a menet a palotától a Gréf térre jutott. Életében először jutott részeül a kielégült hiúság öröme. Eddig csak megaláztatást ismert. Nem találkozott egyébbel, mint megvetéssel, társadalmi helyzete és utálattal személye iránt. Bármi süket volt is. Most valódi pápa módjára élvezte e tömeg üdvöri valgását, e tömegét, amelyet gyűlölt, mert érezte, hogy az is gyűlöli őt. Mit törődött azzal, hogy népe bolondok, bénák, tolvajok, koldusok hordája volt? Akárhogy is, mégiscsak nép, ő pedig az uralkodója. Komolyan fogadta a tömeg gúnyos tapsát, csúfondáros hódolatát, amelyhez az igazat megvalva a tömeg oldalán egy kis valóságos félelem is vegyült, mert Quasimodo pupos volt, de izmos. Lőcslábú, de fürge, süket, de rosszindulatú, és a három tulajdonság erősen csökkentette nevetséges voltát. Egyébként legkevésbé sem hisszük, hogy a bolondok új pápája számot adott magának a saját vagy mások érzelmeiről. A lélek, amely ebben a hibás testben lakozott, szükségképpen maga is tökéletlen és süket volt egy kissé. Így hát mindaz, amit e pillanatban érzett, csupa homály volt, csupa bizonytalanság, csupa kuszaság. Hanem az öröm mégis valamennyi érzésén átütött, és a gőg uralkodott el mindegyikem. Quasimodo komor boldogtalan ábrázata körül most fényes sugárzás ült. Jókora meglepetést és ijedelmet keltett tehát, hogy a tömegből e pillanatban egy férfi rontott elő hirtelen, és a pilléres ház előtt vonuló diadalittas Quasimodo kezéből haragos mozdulattal kiragadta a bolond pápaság jelvényét, a fából készült aranyozott pásztorbotot. Ugyanaz a kopasz homlokú férfi volt ez a vakmerő, aki nemrégiben még a cigánylány körüli csoportban vegyült el, és a szegény lány erejében fenyegető, gyűlölködő szavakkal dermesztette meg a vért. Papi öltözéket hordott, és amikor kilépett a tömegből, Gringoire, aki eddig nem vette észre, felismerte. Néné, kiáltott fel megdöbbenten, hiszen ez az én mesterem Hermészben, Dom Claude Frollo főesperes. Hát mi az ördögöt akar attól a csúf félszeműtől, a végén még felfalatja magát vele. Hermész Trismegistus egy egyiptomi istenség görög neve. Őt tekintették a tudományok, különösen az alkímia megalapítójának. Csak ugyan a rémület kiáltása hangzott fel mindenünnem. Az irtózatos Quasimodo leugrott gyaloghintójáról. Az asszonyok elfordították tekintetüket, hogy ne lássák, miképpen tépi ízekre a főesperest. A harangozó egyetlen ugrással a pap előtt termett, ránézett és térdre hullott előtte. A pap letépte Quasimodo fejéről a pápai föveget, darabokra törte a pásztorbotot, és széjjel hasogatta az arancsillámos palástot. Quasimodo amúgy térden állva lehorgasztotta a fejét és összekulcsolta a két kezét. Ezután jelekből és taglejtésekből álló furcsa párbeszéd alakult ki kettejük közt, mert szólni egyikük sem szólt egy szót sem. A pap bőszer fenyegetően parancsolóan állt Quasimodo előtt, a harangozó alázatosan, görnyetten, könyörgön térdepelt, pedig bizonyos, hogy egyetlen ujjával szétmorzsolhatta volna a papot. A főesperes végül is keményen megrázta Quasimodo hatalmas vállát, és intett a harangozónak, hogy álljon fel és kövesse. Quasimodo felemelkedett. A bolondok testülete az első megdöbbenésből felocsúdva meg akarta védelmezni váratlanul trónja fosztott pápáját. Az egyiptomiak, az Argó királyság polgárai és az írnokok ordítozva gyűltek a pap köré. Quasimodo a pap elé állt. Megfeszítette atlétakarja izmait, és, mint valami dühött tigris, fogvicsorítva nézett szembe a támadókkal. A pap arca ismét komor méltóságot öltött. Intett Quasimodónak, és némán visszavonult. Quasimodo előtte haladt, és utat nyitott neki a sokaságban. De alig jutottak át a tömegen és a téren, a kíváncsiak és naplopók raja követni akarta őket. Quasimodo utóvétként hátrálva kísérte a főesperest, a zömök szörny harapósan, ingerülten karját megfeszítve, vaddisznó agyarait, harckészen nyalogatva, ragadozóként morgott, és egy-egy mozdulatával vagy tekintetével hatalmas hullámokat kavart a tömegben. Akadálytalanul tűntek el mind a ketten egy keskeny, sötét utcában. Senki sem merészkedett utánuk, oly megbízhatóan állt el az utat Quasimodo vicsorgó rémarca. Ez aztán egy bámulatos eset, állapította meg Gringoire, hanem hol az ördögbe kapok vacsorát.